Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez itt a Fantasy Best League Podcast 163. adása. Hát ilyen még nem nagyon történt a Fantasy Best League Podcast történetében, de 3 hetet kihagytunk, úgyhogy igazából nem volt szünet ebben a köztes időszakban. Leginkább én vagyok ennek az oka, elmentem egy kicsit hosszabb időre pihenni, és hát lehet, hogy még a régi vehemenciával még talán akkor is összeraktunk volna egy podcastot, most azért úgy voltunk vele, hogy ezt a kis pihenést, FPL nélküli életet valamennyire megérdemlem. De veled mi történt eddig itt itthon, Levi?
Sziasztok! Hiányoztál nagyon. Elég furcsa, hogy ennyi idő kimaradt. Viszont azt érzem, hogy tekintve, hogy a legutolsó, illetve a legelső kimaradt adásnál ott szerintem nagyban lefettük a témákat a teljes terjedelmes adásban. Így ez a hét az lényegében megbocsájtható. Itt a 27. forduló előtt pedig azt érzem, hogy olyan sok kérdés nem volt. Nagyjából mindenki Szonnal szemezgetett, és őt hozta be. Még nem dőltek el azok a fontos kérdések, amik meghatározzák az adott chip stratégiát, ugyebár most a 28-as forduló lesz az, amikor, hogyha valaki wildcardozni fog, akkor megnyomja a gombot, hogyha valaki nem nyomja meg a gombot, akkor pedig muszáj, hogy más stratégián legyen. Szóval ez egy sokkal jelentőségteljesebb forduló, szóval pont tökéletes alkalom a visszatérésre.
Ez teljesen így van, bár azért szerintem Game Week 26 előtt ott voltak olyan tényezők itt a végén, amik így hirtelen kicsit felkavarták az állóvizet, de szerintem még menjünk vissza Game Week 25-re, a dupla fordulóra, mert arról még itt a podcastban utólag nem beszéltünk, és szerintem érdemes, így még nem tudom, most 3 hét távlatából is visszatekinteni arra a fordulóra, ugyanis, hát hogy is mondjam, tehát nem úgy sikerültek azok a Liverpool és Manchester City duplák, ahogy azt nagyon sokan elképzelték, és ez alapvetően én mindig azt gondolom, hogy ez pek volt, ahogy ebből kijöttetek, mert én ugye a másik oldalon voltam ebben a sztoriban, alig volt, tehát nem is volt Liverpool játékosom. Az az igazság, hogy utána, ez nyilván nincs köze feltétlen a 25-ös meg a 26-os fordulónak, de így mindent visszakaptam, amit ott a 25-ösben bemákoltam. Szóval láttam azért pár embert, aki úgy átment ezeken a fordulókon, hogy nem is volt púlosa, és még a 26-os fordulója is jól sikerült, de azért inkább azt vettem észre, hogy akinek mind a két fordulója jól sikerült, azok kevés menedzser mondhatja ezt magáról.
Hát ez így van, itt a 25-ös fordulóban hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem nehezteltem rád, tekintve, hogy több pontot szereztél úgy, hogy nem használtad el a tripla kapitány csipedet. Ez valóban egy lehetőség volt, viszont egy olyan szenárió, amivel hát nem sok esélyt adtam neki így a forduló előtt, hogy ez bekövetkezzen, és bekövetkezett. Aztán igen, a fordulat az a 26-osba jött, ami meg nem sikerült annyira jól. Nekem a 25-ös az egy nagyon nehéz forduló volt abból a szempontból, hogy sokkal többet vártam. És lényegében szerintem nem alakulhatott volna rosszabbul. Tényleg maximum akkor, hogyha még ez az egyetlen egy Diego Jota assistból előtt Darwin gól sem történik meg.
Igen.
De az első fél idő, az annyira jól indította ezt az egész fordulót, és utána
bezuhant
a Liverpoolnak a maradék duplája egyszerűen annyira adta magát arra, hogy egy ilyen hatalmas fordulója legyen Zsotának, meg Darwinnak is. Ami a legjobban összefoglalja igazából nekem ezt az időszakomat, ami most itt kicsit kimaradt, az, hogy a legutóbbi forduló előtt volt ez igaz, hogy akkor az utolsó 8 cserémből 7 játékos egy adott pillanatban sérült volt egyszerre. Szóval tényleg bárkit hoztam be, előbb vagy utóbb lesérült, és ez egyszerűen nagyon-nagyon megnehezíti bárkinek a dolgát. Szerintem az egy játékos, aki nem volt akkor sérült, az meg Haaland volt, szóval ő tényleg semmit nem jelentett ebben az egész képletben. Szóval nem volt egy könnyű időszak, ehhez képest én lényegében szürkére húztam ki ezt az utolsó 4 fordulót, most már hosszú körök óta nagyjából egy helyben toporgok, aztán meglátjuk, hogy itt az előttünk álló duplában és lyukasban mi lesz majd ebből.
Hát igen, én pont fordítva vagyok ezekkel, tehát én nekem a cseréim nagyon ültek itt december óta, kivéve egyet, de arról majd fogunk beszélni. És ennek ellenére, ugye, hát nyilván én már szerintem nem tudom, mikor mondtam ezt a Game Week 26-os wildcardot. Én azt gondolom, hogy már a januári podcastunkban, de ha hallgatók nagyon fanatikusak, akkor lehet, hogy tudják. Én már nem tudom, hogy most január közepén vagy január végén néztem el ezt, hogy én nekem annyira nem tudom kiadni a Game Week 26-os csapatomat. Ugye tele voltam Spurs-össel, nem volt padom, most sincs padom, ez kb. Egész szezonban így van, és emellett meg ugye még akkor még pooljátékosaimmal is bőven tele voltam, szóval láttam, hogy egyszerűen esélytelen ezt a Game Week 26-ost összehozni, és hát nyilván itt még a City-sek is hozzárakták a maguk dolgait, meg az, hogy itt én a nagy utazásban teljesen elcsúsztam itt, hogy most akkor mikor van a deadline. Az a szép, hogy így készültem rá, tehát hogy így mentünk volna A-ból B-be, és akkor tudtam, hogy na most van, most kell nézni a leakeket, és láttam is, hogy nem kezd KDB, mondom, hát akkor majd kirakjuk. De aztán egy fél órával én elcsúsztam. Tehát amikor, tudod, amikor nézed a Twittert, és akkor egyszer csak azt látod, hogy így ott van az, hogy akkor nem tudom, azt hiszem volt egy ilyen, a hivatalos oldal dobott ki egy olyan posztot, hogy lejárt a deadline, és akkor ki, hogy végzett itt a nagy, nem tudom, lékekkel, és akkor így nézem, hogy mi van? És akkor így leesett, hogy hát ezt most rendesen beszoptam. Szóval...
Egyébként milyen időzónában voltál, ahol 30 perccel vannak előrébb vagy hátrébb, mint mi?
Hát na, jó, most jó, levezettem a problémámat. Sok helyen megcsúszott ez az egész sztori. Tehát eleve ott csúszott meg, hogy nem volt 13-30-as meccs. Az már rendesen szétvett. És nyilván azért nem foglalkoztam annyira az FPL-lel, és nem tudom, tudod, abban a vibe-ban voltam, hogy egy órával hamarabb én még jó vagyok. És mindegy, az a legrosszabb, hogy itt nagyon sok ponton elcsúsztam ezzel az egész sztorival. De hát mindegy is... A lényeg, hogy nem tudom, hogy kit hoztam volna. Az az igazság, hogy egy olyan szituban voltam, hogy biztos vagyok benne, hogy nem megalapozott lett volna a döntésem. Bárkit is hozok be. Itt védőnél, meg középpályásnál, úgyhogy lehet, hogy nem is baj, hogy ez lett a végeredménye, mert egyszerűen ott álltam, hogy ugye még hét elején, mert még a teljes terjedelmes podcastot azt felvettük, ott Vánggal még semmi bajom nem volt. De hát ugye ez nagyon sok minden változott a hét folyamán. Ugyanis hirtelen ilyen érdekes differentialből brutális templétté vált a hét végére, és azért az nálam az már rendesen kiütötte a biztosítékot, hogy azért a Váng nem jó, és differentialnek el tudom fogadni, meg azt még lehet, hogy be is raktam volna, de amikor template, tehát, hogy mindenki berakja, akkor már ott van bennem, hogy na, akkor Wangot kicsit gondoljuk újra, és ő legyen az, akin én fogok valami más arccal, és akkor így teljesen hanyagolni akartam, de azért nyilván láttam, hogy a Sheffield ellen játszik otthon, szóval nem tudom, hogy behoztam volna vagy sem. Tehát nem volt egy egyértelmű döntésem, védőposzton se volt, tehát volt, nyilván az Emerson is eszembe jutott, aki ott nagyon nagyon durrantott, de ugyanúgy az Aitnuri is, aztán a legközelebb meg valószínűleg egy villásarchoz lettem volna az Alex Morenohoz, aki meg mínusz egy pontot hozott. Szóval érdekes helyzet volt ez. Utólag annyira nem bánom, mert mindig úgy vagyok vele, hogy ha nem cserélsz, még egy ilyen nagyon fontos fordulóban is, az alapcsapatodnak azért fel kell készülnie valamelyest egy ilyen, még egy blankre is.
Igen, én is egy villás archoz álltam akkor a legközelebb, és pont ezért is hoztam Pau Torrest, mert akkor se volt egy rossz meccs, a Nottingham Forest ellen játszottak otthon, és ezzel már próbáltam készülni a 29-es lyukas fordulóra.
De miért nem a Morinót hoztad egyébként?
Díny miatt. Ezt beszéltük korábban a podcastban is, és ez nálam elég volt arra, hogy akkor ne menjek oda. Jött Solanki akkor nekem, ami szerintem nagyon egyértelmű volt Nunez helyett, és Vangról egyébként én is akarok egy kicsit beszélni. Nekem -4-ért jött, igazából most mondhatjuk, hogy ezek közül a játékosok közül kiszámított -4-nek, de akár mondhatjuk azt is, hogy Vangolt az. És ott nekem az volt a logikám benne, hogy tényleg már látszódott, hogy mindenki jött hozzá, és lényegében tényleg ő ott van a Sabron csapatban, szerintem ott az ownership-ja az 50% felett volt, ami azt jelenti, hogy már a körülöttünk lévő csapatokban több csapatnál van ott, mint amennyinél nincs. És az volt a logikám, hogy ha én most behozom, oké, elköltök rá 4 pontot, de igazából a 2 pontot hozza, ez a szokásos logikánk, ami nem mindig igaz, ezt láttuk, hogy a védőknél itt majd kell raknunk egy csillagot az egyenletbe, mert hogyha -4 pontot költeszel egy védőre, aki -1 pontot hoz, akkor nem 2 pontba került az a csere. Viszont Wangnál ez még működött is, sőt, így, hogy 3 pontot hozott, így lényegében 1 pontba fájt ez az egész csere, és nekem az volt a gondolatom mögötte, hogy lényegében egy biztosítást veszek erre a körre, és ez a biztosítás az úgy néz ki, hogy én ráköltök rossz esetben 2 pontot arra, hogy nem tud bántani Wang abban a körben, és egyébként az ellenfél az a Sheffield United volt, akit a most hátralévő fordulókban annyira fogunk célozni, amennyire csak tudunk. Minden egyes fordulóban meg fogjuk nézni, hogy ki játszik a Sheffield United ellen. Ha védő, akkor az azért nagyon jó hír, hogyha támadó, akkor az azért nagyon jó hír. Szóval ez egyébként nem volt egy rossz gondolat mögötte. Nyilván Wang nem az a játékos, aki bármelyik fordulóban betalálhat. Viszont, ami nagy probléma volt szerintem, eddig nekem logikus volt ez az érvelés, és hát ezért is húztam meg ezt a cserét, mert ez nem akkora hülyeség szerintem.
Igen.
Viszont egy dolog, amire nem gondoltam a forduló előtt, és amit így tanúságként írtam fel magamnak, az Douglas Lewis esete, aki nekem én nem álltam közel ahhoz, hogy őt hozzam be, mert lényegében neki sose hiszem el, hogy majd pont most fognak jönni a pontok, szóval benne annyira nem gondolkoztam, annak ellenére, hogy egyébként nagyon logikus lett volna őt behozni. Mert az másik cserém az a Pau Torres volt, akit a 29-es miatt hoztam be, és Douglas Lewis, vagy mondjuk adott esetben Bailey, egy olyan csere lett volna, aki a hosszú távú stratégiámba beleillik, míg Wang egyáltalán nem illik bele ebbe a stratégiába, ugyanis ő nem játszik a 29-esben.
De akkor még rá lehetett reménykedni. Tehát Game Week 26-ban az egy reális, és mit tudom én, amikor erről beszéltem mondjuk a Ballával, én azt mondtam neki, hogy ez az a meccs, amiben lehet reménykedni. Az összes többiben nem. Nyilván a Newcastle az majdnem elbotlott, de ennek volt valami reális esélye. Aztán nyilván a Leicester hozta a dolgát, amit elvártunk tőle, de a Brighton meg a Wolves-ból nem jöttünk ki jól.
Én azt tartottam valószínűnek egyébként, hogy nem fog játszani. Szóval igen, a remény az megvolt, de azt tartottam valószínűnek, hogy nem fog játszani. És ami nagyon fontos szerintem, hogy az adott fordulóban, a 26-os fordulóban én Wangtól számítottam több pontra. Neki tőle vártam több pontot, és arra számítottam, hogy neki jobb fordulója lesz, mint Douglas Lewis-nek. Viszont ami nagyon fontos, hogy néha az a játékos fog több pontot hozni, akinek egyébként a várható pontja alacsonyabb. És hogyha a jó stratégiával, a jó hosszú távú tervvel megyek, akkor is megeshet az, hogy szerencsés leszek.
Így van.
És ez történt azokkal, akik esetleg behozták ebben a fordulóban Douglas Lewis-t, vagy valamelyik Aston Villásat, hogy lehet, hogy nem azt az arcot rakták be, aki rövid távon várható pontok terén a legjobban nézett ki, viszont beleillett a hosszú távú stratégiába, és egyébként simán lehet szerencsés. Szóval ezt egy picit bánom, viszont szerintem ez egy egész jó tanulópénz volt sokunk számára.
Igen, én mondjuk ebből a nem tudom, a blankből gondolkoztam, hogy hogy lehetett volna ebből jobban kijönni. Ugye a free hit nem volt opció, tehát hogy az nem vagyok előrébb, mert hogy azért, tehát hogy mondjam, nyilván most sok pontot szedtem volna össze belőle, de például a Game Week 29-es helyzetemet akkor nem javítom rajta, semennyit sem. Ugye itt a wildcard volt ez, ami tényleg opcióként fölmerült, de aztán utána itt a különböző események abszolút azt mondották velem, hogy itt 27 előtt ugye még az FA Kupa meccsekről semmit nem tudtunk, így vakon wildcardozni ilyen korán, az teljesen őrültség. Úgyhogy kicsit így meg voltam kötve. Nyilván, hogyha menedzselem ezt a csapatot, akkor mínusz 8 biztos, hogy bekerült volna, és Jared Bowen is biztos bekerült volna ebbe a csapatba. Szóval több ponttal jöttem volna ki belőle, de hát... Most így kell. Aztán lehet, hogy Son utána nem jött volna, mondjuk nem hozott olyan rengeteg pontot itt a 27-esben, de arra azért nagy valószínűséget láttam volna, hogy arra nem lett volna cserém, vagy megint csak mínusz 4, ami azért ott meg már lehet, hogy nagyon sok lett volna. Szóval szerintem egy tényleg nagyon érdekes fordulókon vagyunk túl, és szerintem mindenki leszűrheti belőle a tanulságokat.
Igen, ez még vicces, hogy Bowen mennyire nem volt terítékén itt a 26-os forduló előtt sokunknál. Fun fact, egyébként, ha már itt említetted a tervben lévő Moreno cserédet, én mínusz 4-en voltam itt a 26-os fordulóban, hogyha igen, mínusz 4-en, és erősen gondolkoztam egy mínusz 8-on azon, hogy behozom Regulant, mert ő is beleillett volna a hosszú távú stratégiába, játszott volna itt a 26-osban, és akkor a 29-esben is van meccse. És nagyon-nagyon sokáig vaciláltam, hogy behozzam-e vagy nem.
Hasznos volt.
Végül úgy döntöttem, hogy behozom. Viszont miután elfogadtam a cserét, és megerősítettem, azután arra az oldalra dobott, ami tájékoztat, hogy jelenleg a játék az nem aktív már, és térjek vissza később. Igen, mert ez nagyon közel a deadline-hoz történt ez a csere, és nem is voltam biztos addig, ameddig nem jött vissza a weboldal, hogy megtörtént-e, és végül nem történt meg, és ez egy mínusz 5 pontos csere lett volna. Szóval abszolút nem baj, hogy ez kimaradt.
Hát ez zseri, ezt nem is mondtad, ez nagyon tetszik, ez nagyon rendben van. Figyelj, itt most látszik az, hogy így mik történhetnek így a deadline az utolsó pillanatokban. Szerintem most itt mi ketten egész jól lefettünk nagyon sok szenáriót, plusz és mínusz oldalon is egyaránt. Na és hát hazatérve, nekem az volt itt az első, hogy akkor most összerakjam, hogy milyen fordulók állhatnak itt előttünk, kb. Game Week 38-ig, hogy akkor most akkor tényleg a Game Week 34-37, akkor ez hogy is néz neki, és mik lehetnek itt. Így előjáróban annyit elmondanék, hogy nyilván itt a Ben Krellint figyeljük, akivel nekem most nagyon sok bajom van mostanában. Nagyon ráállt erre, hogy minden áron százalékban meg akarja határozni, hogy egyes meccs melyik fordulóba fog bekerülni, és akkor ezért így ilyen azt látja az ember, kap egy táblázatot, ott van, hogy 51% az egyikre, a másikra meg az, hogy 59, akkor nem tudom, ilyen, tényleg ilyen nüansznyi százalékokon variál, és biztos, hogy van alapja, amiket ír. Tehát azt nem akarom kétségbe vonni, de ez már amit ő itt csinál, az már nem a Twitter műfajába való. Én nagyon azt érzem. Tehát ő neki most szerintem azt kéne csinálnia, hogy ír egy ilyen baromi hosszú, nem tudom, cikket, ami kapcsán így mindenkit a térképre helyez, hogy akkor most ő hogy is gondolkodik, mit is gondol erről az egészről, miért változtatta a százalékokat, mert ez van, hogy beleírja, de ezeket úgy kell kinyomozni, hogy teljesen esélytelen. Szóval én így kicsit úgy voltam vele, hogy én magam sem értem, hogy jöttek ki ezek a százalékok, úgyhogy ezért is volt az, hogy leültem, és akkor összeszedtem, hogy akkor milyen meccsek maradnak el, hova kerülhetnek be, és milyen szenáriók lehetnek itt a közeljövőben. Na hát akkor kezdjük is el, ugye van egy meccsünk, ami még a Liga Kupa döntő miatt maradt el, ez a Chelsea-Tottenham, ezt még ugye nem rakták be sehova. Ez lényegében, amit a mögöttünk hagyott fordulóban, ez az egyetlen olyan meccs, amiről még nem tudunk nyilatkozni. Aztán van nekünk egy Game Week 29-ünk, amit már nagyon várunk, azzal a csodálatos 4 meccsel, amiből ugye következik, hogy 6 meccs onnan elmarad, itt az FA Kupa meccsek miatt. Ezután van egy Game Week 34. Itt ez a 29 és 34 közötti időszakban nem valószínű, hogy berakják bármelyik meccset is. Ilyen nagyon kis esélyeket írnak, de hát ugye itt folyamatosan jönnek. Ugye azt nagyon érdemes tudni, hogy a 30, 31, 32 az így egybe, egy héten belül lemegy az a három forduló, mert a 31-es az alapvetően hétközi forduló lesz, szóval nem is nagyon van esélyed berakni sehova se a meccseket, úgyhogy a 34-es lesz az, amire ott biztos, hogy kerülnek be meccsek. Csak hát ugye a 34-essel az a helyzet, hogy ott fogják lejátszani az FA Kupa elődöntőket, amiket már ugye... Hát megtörtént az FA Kupa sorsolás, ami szerintem olyan szempontból nagyon jó, hogy olyan sorsolások lettek, amikből lehet előre jósolni, vagy legalábbis én azért azt gondolom. Tehát itt nagyon gyorsan én a Wolves kb. Megkapta a leggyengébb csapatot, mint a leggyengébb Premier League csapat, amik a Manchester United-ot nem tudom, hogy hova rakjuk ebbe az egyenletbe, de most a Levinek az idegrendszerét ezzel nem akarom bántani, de mondjuk a Wolves a leggyengébb, és megkapta a leggyengébb csapatot, szóval azért itt mondhatjuk azt, hogy a Wolves, mint egy Premier League csapat, gyanúsan tovább juthat. Ugye a Chelsea kapott még egy hát papíron csempó csapatot, de azért a Leicester City az bőven nem csempó. Úgyhogy ott lehetnek izgalmak. Szerintem a Chelsea-ért nagyon izgulnunk kell, hogy tovább jusson, de mondjuk azt, hogy valószínűleg tovább jut. Még tovább jut a gyanúsan a City, mert a Newcastle-el játszik, és lesz egy Manchester United-Liverpool, ahonnan majd megvárjuk, hogy most akkor a United mennyire tudja összeszedni magát, a poolban mennyire térnek vissza emberek, de mondhatjuk azt, hogy a Wolves, a City, a Chelsea és a Liverpool jó eséllyel tovább juthat az FA Kupában, ami azt jelenti, hogy a Game Week 34-es alapmeccsüket nem játsszák le. Szerintem eddig még kb. Követhető volt ez az egész, és utána jön itt a nagy kérdés, amit igazából senki nem tud, és mindenki próbál megfejteni, de ugye ez alapvetően a TV társaságokon múlik, hogy szervezik le ezeket a meccseket. És sokan mondják azt, hogy az az alap gondolat, hogy ugye itt lesz még a Game Week 37-es forduló, amit mindenki nagyon vár, ott ugye az alapmeccseket mind le fogják játszani, tehát oda már nem fog ilyen FA kupás elhalasztás jönni, hanem minden meccs, amit még be lehet oda rakni, azt be fogják rakni, és ugye az a narratíva, hogy tekintve, hogy ilyen nagy verseny megy a bajnoki címért, ezért oda mindenképpen úgy tervezik a tévétársaságok, hogy oda akarnak egy Arsenal, egy Manchester City és egy Liverpool meccset is rakni, hogy meglenne ez a dráma, és akkor minél nagyobb dráma, minél nagyobb meccseket, annál jobb. De hát ez majd kiderül. Tehát, hogy ezzel azt szerintem abszolút nem lehet tervezni, és itt még nagyon sok szenárió lehet. De amit én itt mondanék, hogy a Game Week 34 az nagyon könnyen lehet egy nagyon kicsi dupla. Tehát itt mondogatják azt, hogy ilyenre már volt példa korábban, hogy ugye ott akiknek a Game Week 34-ben az FA Kupa miatt elmaradna a meccse, azt rögtön pótolnák kb. Majdnem az összeset ott a hétközi fordulóba, és itt a Chelsea kapcsán, ugye a Chelsea-nek lehet sok elmaradt meccse, ott variálhatnak ezzel, de hogy alapvetően ugye akkor azt kell képzelni, hogy ugyanabban a fordulóba kerül megrendezésre, csak ugye a hétvégéről hétköznapra csúsztatnák a meccseket, és akkor emiatt azokat a meccseket raknák be ide Game Week 34-be, akik lényegében nem játszanak FA Kupa meccset, viszont 29-esből még játszottak, tehát ott elmaradt a meccsük. Ilyen lehet a Crystal Palace, a Newcastle, a Manchester United és a Sheffield United, ergo ők szinte biztos, hogy duplázni fognak a Game Week 34-ben. nagyjából én ezeket vettem itt górcső alá, tehát a 34-es forduló szerintem az a lényeg, hogy az a legnagyobb ismeretlen a képletben. Ott lehet egy ilyen nagyon trükkös dupla, lehet egy olyan dupla, ahol tényleg csak ez a négy csapat duplázik, de az biztos, hogy ott nagyon ügyesen kell majd menedzselni a dolgokat. És még itt, ha a Chelsea nagyon sokáig elmegy az FA kupában, akkor a Chelsea-nek nagyon könnyen lehet két duplája, amivel nagyon király helyzetbe kerülhetnek majd a Chelsea-s tulajok.
Szerintem azért fontos, hogy ezt elmondtad, és kicsit erről elkezdünk beszélni, mert az, hogy fog kinézni ez a 34-es dupla, ez nagyban meghatározza azt, hogy milyen chip stratégiát érdemes választanunk. Mert hogyha adott esetben ez egy nagyon gyenge dupla lesz, ahol mondjuk tényleg látjuk, hogy a Sheffield United duplázni fog, meg a Crystal Palace.
Hát igen.
Akkor adott ebben a szenárióban egy free hit, az már is nem tűnik annyira vonzó opciónak.
Így van.
Mert hát mégis mennyire tudod azt kihasználni, és mennyire akarsz egyáltalán mondjuk rossz csapatokból berakni nagyon sok játékost. Simán lehet, hogy emberek adott esetben szimpla fordulós játékosokkal jobban fognak teljesíteni, mint egy ilyen free hit csapat. Szóval ezt abszolút mérlegelnünk kell akkor, amikor kiválasztjuk a chip stratégiánkat a következő hetekre.
Így van. Ez egy nagyon nehéz történet, mert hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog ez kiderülni. Szerintem itt az ideje, már nagyon. Mert ugye a Game Week 33-as fordulónak már megvannak a kezdő időpontjai. Tehát lényegében már csak a Game Week 34-re várunk, hogy ez meglegyen. De nyilván itt még meg fogják várni az FA Kupa meccseket. Tehát Game Week 29 előtt ez semmiképpen nem fog megtörténni. Utána meg már ugye ott leszünk, hogy Game Week 30, az mondjuk ott lesz egy válogatott szünet, tehát én azért azt gondolom, hogy Game Week 30 előtt csak meg kéne tudnunk, de ott véletlen nem tudjuk meg, akkor utána ott mondom, egy héten belül lejátszunk három Premier League fordulót, de szerintem ott a válogatott szünetben ennek mindenképpen ki kell derülnie. Tehát az, hogyha ez Game Week 30 előtt nem derül ki, akkor szerintem nagyon nagy pánik lesz itt az FPL közösségben, mert szerintem ez egy tényleg meghatározó dolog. De hát ugye sokan itt Game Week 28-ban akarnak wildcardozni, úgyhogy ők próbálják ezt valahogy megfejteni, de szerintem nagyon nehéz ez. Tehát itt olyan sokféle lehetőség lehet, tehát hogy, mert ugye én a laikus, magamfajta, meg ilyenre nagyon sokszor volt példa, arra gondol, hogy ugye van ez a Game Week 29-ből elmaradt meccs csomag, az a 6 meccs, azt egy az egybe berakja az ember Game Week 34-ben, ott a hétközi fordulóra, és minden olyan meccs, ami nem érint FA Kupa meccset, azt megtartják hétvégén, és akkor mellé jön az a pak. Na, az okozna nagyon nagy fejfájást, mert ugye akkor lenne az, hogy lennének csapatok, akik komplette nem játszanának, lennének, akik egy meccset játszanak, és lennének páran, akik meg dupláznak. Szóval ott nagyon nagy különbségek lehetnének. Tehát valószínűleg ettől fél mindenki. Vagy hát nem tudom, nyilván az egy free hit stratégiának, akinek még megvan, annak az egy mámor lehet, mert akkor ebből jól jöhet ki, bár nem tudom, hogy mennyire lesz. Akkor is valószínűleg ilyenek United, Sheffield, Palace, Castle, tehát ők nagyon gyanúsan ott dupláznak, de vagy ezek igen, nem olyan jó csapatok, szóval ott megint bennünk lesz, hogy akkor most már is az egész történet. Az, hogy meg most itt már emberek gondolkoznak Game Week 37-ben, úgyhogy még tényleg a 34-es se tudjuk, az meg nagyon erős. Tehát az nyilván ott ez egy nagy dupla lesz, tehát ott csapatok fixen játszanak egy meccset, illetve fixen jönnek be oda meccsek, tehát ez nem kérdés, ott az a kérdés, hogy az mekkora dupla lesz, de ott a bench boost az így is úgy is jó lesz. Tehát nyilván minél több duplázót akarunk, de ettől függetlenül én azt, amikor az emberek Game Week 37-ben gondolkoznak, azt én mindig nagyon távolinak érzem, és semmit nem tudunk.
Én azt javaslom, hogy nézzünk rá egy picit a legnépszerűbb stratégiákra, mert itt a 28-as fordulóban nagyjából el kell döntenünk, hogy legalábbis a 28-29-est hogyan fogjuk azt kezelni, igen. Ami a chip stratégiánknak az elejét már diktálni fogja, aztán a 34-37 az még odébb van, de igen. Akkor is lényegében elérkeztünk a chip szezonba. és valamilyen szinten döntenünk kell. És akkor nézzük meg a három legnépszerűbb stratégiát, aztán utána átgondolhatjuk még, hogy van-e bármilyen másik út ezen felül, és az, hogy milyen sorrendben megyünk, a legnépszerűbbet hagyom talán a végére, vagy ez nem biztos, de minden esetre az első stratégia, amit szerintem érdemes megnézni, az az, hogy kiknek érdemes átvészelni ezt az időszakot bármilyen chip nélkül, kik azok, akik ezt megtehetik, és miért lehet ez jó, az, hogy a 28-es és a 29-es fordulóban sem használ az ember semmilyen chipet. Én nagyon erősen gondolkozok ezen a stratégián. A logika az mögötte nagyjából annyi lenne, hogy a 28-es fordulóban Bormusnak nagyon-nagyon jó a sorsolása, viszont Szalánkin kívül igazából az, hogy nincsen egy vagy két védőm, vagy nincsen egy középpályásom, az annyira őszintén nem érzem, hogy problémát jelentem.
Tényleg nem érzed? Én se érzem.
A Luton az pedig nagyon hasonló ebből a szempontból, ráadásul ők oké, hogy jól néz ki ez a sorsolás, Crystal Palace, Bournemouth és a 29-esben a Nottingham Forest-tel játszanak, de egy rossz, gyenge csapatról beszélünk, és a 28-es fordulóban mind a két meccsük idegenben lesz.
Így van.
Szóval ez lényegében már egy nagyon rossz dolog, és egyébként, hogyha valakit nem fog használni chipet, akkor így is lesz utonos. Szóval azt a részét lefedi ennek az egész egyenletnek, mert Dótia szerintem mindenképpen lesz annak, aki nem használ chipet, és elég gyanús, hogy Morisza is lesz. Innentől kezdve a Lutonból negatív pontja szerintem semmiképpen sem lesz. Nyilván adott esetben a Luton kapusa is tök jó tud lenni, és az is egy jó opció lehet, de hogy ő nem egy olyan tényező, aki a rankunkra különösebben nagy veszélyforrást jelentene. De 29-es forduló az, ami szerintem trükkösebb, mert én megpróbáltam készülni, itt a hangos hibámat eltekintve nagyjából minden cserém úgy történt, hogy olyan játékosok jöjjenek, akik játszanak itt a 29-es fordulóban, és még most is ott tartok, hogyha nem költök mínusz négyet itt a következő két fordulóban, akkor én most három játékost kéne kezdessek, akinek nincsen meccse abban a fordulóban. Szóval 8 játékost tudnék kirakni, és akkor ezen felül tudnék még mínusz négyeket előni, és ebbe az is benne van, hogy a 8 játékosban Richarlison is számolom, aki jelenleg sérült.
Hát ez az én Game Week 26-os csapatom. Tehát ugyanebbe voltam benne, nekem 5 hetem volt rá felkészülni, és így sem sikerült, pedig csak olyan játékosokat hoztam be. De hát figyelj, egy Foden gorra voltam a túléléstől egyébként, ott Game Week 26-ban is, és kb. Ezt tudom tanácsolni mindenkinek, aki hasonló helyzetben van. Én nagyon gondolkoztam ezen, hogy a ti helyzetetekben, vagy azért nagyon sok olyan csapatot látok, ahol tényleg ilyen 2-3 ember van most ebben a pillanatban, aki játszik Game Week 29-ben, hogy mit csinálnék, de még ott se lőném el a free hitet. Tehát nem tudom, necces ez. Az a baj, hogy közben teljesen érthető, hogyha előjük, mert igazából pont amit itt említettünk, nagyon könnyen megtörténhet, hogy itt egyik duplára sem kell a free hitet felhasználnunk. Innentől kezdve nyilván ez a Game Week 38-es free hitről már nagyon sokat beszéltünk korábban, és szerintem idén is fogunk, mert ez egy nagyon érdekes gondolat, de még nem most. Szóval én azt mondom, hogy ezt itt minimalizálni kell a veszteségeket. Mindig egy ilyen blankben, amikor az embernek rosszul néz ki az egész történet, olyan arcokat kell behozni, akik veszélyt jelenthetnek rá, és ez szerintem nagyon egyértelmű emberek vannak most itt a középpályán, csatásorban végképp, és az, hogy most nulla védővel vagy kapussal áll ki az ember, szerintem abban semmi probléma nincs. nincs. Tehát itt a védelmek nagyon nem hozzák a pontokat, és nyilván biztos lesz valami nagy védőpont, és akkor lehet, hogy szívunk ezzel, de az be kell nyelni. Egész egyszerűen nyilván sok mindent nem lehet elérni egy fordulóban 7 csapattal, túl lehet élni, még akár nagyon jól is ki lehet belőle jönni, hogyha van egy nagyon durva diff, aki darál, de az szimpla túlélés, és nem sok pontban maradhatsz le az emberektől, és 11 embere csere nélkül nagyon kevés embernek lesz.
Az előnye ennek a stratégiának az az, hogy ha túlvészeljük ezt a 28-as, 29-es fordulót, akkor várhatóan a 31-es fordulóban fogunk wildcardozni, azért a 31-esben, mert a 30-asban nem adja a sorsolás ki olyan szépen ezt a wildcardot, lesznek ott rangadók, amiket inkább érdemes kivárni, és akkor a 31. fordulóban lenne egy wildcardunk, ami mondjuk a korai wildcardosokkal szemben egy olyan előnyt képezne, hogy akkor már nem feltétlen lenne annyi Luton és Bournemouth játékosunk. Igen. És megmaradna a free hit meg a bench boost, amiket ideális esetben itt a duplákban lőnénk el.
Így van.
Ami a probléma ezzel a stratégiával, az pedig az, hogy a 28-as forduló az nincsen kimaximalizálva. A 28-as fordulóban a Bournemouth a jobb csapat, és a Bournemouth az, akitől a legtöbb pontot várjuk. Oda pedig nem érdemes cserélni, mert ők nem játszanak a 29-esben. Szóval nem lát, szerintem senki nem hoz Bournemouth játékos Szalánkin kívül, aki chip nélkül akarja átvészelni ezt az időszakot.
Hát nem, de miért nem? Mert azért, tehát hogy akkor menjünk bele egy kicsit a Bournemouth-ba szerintem, mert igen, nagyon meghatározza a 28-as fordulót, és egész egyszerűen, amit már mondtál, Szalánkin kívül itt nincs egyértelmű választás. Tehát a védők persze a Sheffield United ellen játszanak otthon, ez mindig egy olyan sorsolás, amit úgy akarunk. A Luton otthon nyilván az is egy baromi jó, tehát hogy nem tudok vele vitatkozni, de amilyen stílusban játszik most a Luton, nem feltétlen védőt szeretnék az ellenfél csapatából. De azt mondom, hogy a Sheffield ellen hozzák a clean sheetet, amire nincs garancia, azért hozzáteszem. Nyilván brutálisan gyenge ez a Sheffield, szóval erre reális esély van. Luton ellen nem hozzák, akkor ott vagyok, hogy Arsenal védői, már a legtöbb embernek még kettő van, szóval érted, akkor nem csinálnám azt, hogy valamelyik Arsenal védőmet például padra rakjam. Mert egész egyszerűen nem látom azt az upside-ot, hogy behozzak egy bónuszt védőt, mert ebbe a fordulóban minimálisan jobb lehet az Arsenal védőnél, de ez megint csak ilyen várható pontokkal való játszás. Összességében viszont nem jó választás. Nyilván a wildcardosok berakják ezeket a játékosokat, ami szerintem nem ennyire egyértelmű, hogy ilyen nyilvánvaló, hogy most akkor én nekem 3 Bournemouth játékos kell még wildcardon is, mert még azt mondom, hogy a Netót el tudják rejteni, mert ez egy kapus. De az, hogy legyen egy védőm is, én inkább az a típusú ember vagyok, aki inkább messzebb gondolkozik. És most ezt az egy clean sheetet, nagyon max 2, és akkor tényleg tombolunk, és akkor tényleg nagyon jól kijöttünk ebbe a fordulóból, de én nem látom benne ezt az ilyen, hogy megéri egyetem velük kezdeni is.
Igen, viszont ez még csak az első fele a történetnek, ugyebár ezzel kezdtem, hogy ez az első negatívum, hogy a 28-as forduló az nincsen maximalizálva, viszont a 29-es forduló sincsen maximalizálva, mert szerintem kevesen tudnak kirakni 11 embert azok közül, akik nem használnak csipet ezekben a fordulókban.
Ebbe is bele tudok kötni, mert mennyire akarod maximalizálni azt a... Ez egy olyan tipikusan olyan forduló, 4 meccsel, 4 nagyon fos, 8 nagyon fos csapattal, jó, ott van a Spurs kb. Aki kivétel, és hogy mennyire akarsz ezekből játékosokat. Értem, hogy a sorsolás most pont valamelyest kiadja ezt, mert mondjuk itt egymás után jönnek a rangadók, például a Citynek, és akkor nyilván az egyik, egyszer az Arsenal játszik, egyszer a Liverpool-lal, szóval ilyen szempontból értem, hogy valamelyest kiadja, de ettől függetlenül azért itt még vannak olyan egyéb csapatok, mondjuk a Chelsea-t nem feltétlen promóznám annyira, de ugye azt már említettem, hogy itt a Chelsea-nek Game Week 30 után nagyon jó lesz a sorsolása, illetve nagyon sok duplája lesz. Nyilván ez megint egy olyan, hogy mennyire akar az ember korábban megvenni ezeket a játékosokat, de úgy, szóval hogy mondjam, nem feltétlen az a legjobb döntés, hogyha te 11 játékossal mész neki a Game Week 29-nek, még 28-as wildcardon sem feltétlen mondanám azt, hogy akkor én olyan csapatot rakok össze, ahol 10 vagy 11 emberem van.
Legalábbis igen, ezt meg tudom érteni, viszont abban is biztos vagyok, hogy itt pontokat hagyunk az asztalon.
Az biztos.
Hogyha nincs meg a 11 embered, akkor pontokat hagysz
az asztalon. Aláírom.
És amit szerintem mérlegelnünk kell, az, hogyha pontokat hagysz a 28-es fordulóban az asztalon, és pontokat hagysz a 29-es fordulóban az asztalon, akkor mennyi pontot tudsz majd cserébe nyerni ezzel a stratégiával, amikor viszont nyerned kell. Mert itt most a túlélés ez mindig azzal jár, hogy minimalizálni akarod azt a negatív impactet, ami érni fog téged, bízván abba, hogy amikor majd a zöld nyilat fog jönni, amikor a te stratégiád lesz az esélyesebb, akkor az egy nagyobb zöld nyil lesz, mint amilyen piros nyilat összehozol mondjuk egy ilyen időszakban. És ezért nagyon fontos a 34-es forduló, amiről beszéltünk, mert hogyha az a 34-es forduló nem áll össze egy jó fordulónak, akkor már nem is annyira látom, hogy igazából mi az előnye ennek az útnak. Akkor azt érzem, hogy túlélünk és küzdünk, de valójában miért?
Abszolút megadom. Ezen én is elgondolkoztam, hogy idén ezt valami helyes nem adta ki annyira. Vagy hát egyelőre. Tehát hogy még nem rakták be azokat a meccseket. Tehát ez nagyon gyorsan tegyük hozzá. Mert az nagyon boríthat mindent. És például ez a nem tudás, azért ez nagyon veszélyes a Game Week 28-as wildcard kapcsán. Ami szerintem egy olyan dolog, hogy persze, hogy gondolnak valamit, mert így beszélnek, ezt így kirakták, erre nagyobb esély van, kiesett a Brighton, így úgy, amúgy lesz, de nem láttuk. Tényleg, senki nem tudja. Tehát itt megy a matekozás, ez majd egyszer egy tárgyalóasztal mellett el fog dőlni, de egyébként mi nekünk ehhez rálátásunk nincsen. Illetve ezek, tehát Luton, Bournemouth. A Bournemouth sokat javult, de szerintem amikor majd összegezzük ezt a szezont, akkor lehet, hogy a hat legrosszabb csapatban ott lesz a Bournemouth. És én azt mondom, hogy ezekből berakni hat, de akár öt játékost is, az szerintem nem fér bele. Az egy olyan dolog, hogy azokra cserét költeni később, eleve ugye nagyon olcsó játékosok, nyilván gondolom itt az emberek tervezgetik, hogy ússzák meg ezeket a dolgokat, hogy rakják ki őket, de nem tudják majd olyan ütemben berakni az Arsenal, Manchester City, Liverpool játékosokat, Chelsea játékosokat, ahogy majd mi wildcardon berakjuk. Tehát ők így berakják a Sakát, a Salát, meg a Hollandot. Próbálják lefedni. Ott nekik eljön az, hogy minimalizálni kell a veszteségeket. De nekünk ott lesznek azok a mellékemberek, akik igazán különbséget jelenthetnek majd, és ők tényleg jó csapatból jönnek. Tehát nem Ross Barkley lesz, aki teljesen távol van a góltól, vagy egy Justin Kluivert, aki alig játszik, és nem tudod, igazából a perceivel matekoznak folyamatosan, és azért ha 120 percet letol ebbe a dupla fordulóba, akkor már tombolsz. Szóval én nem látom magam előtt ezt az ilyen brutális erőnyt. És a védőknél meg ugyanígy ezt érzem. Tehát itt a védőket fikázzuk, és azt mondjuk, hogy nem nagyon van bennük pont, de látva itt egy-egy nagyobb csapatnak a sorsolását itt az utolsó fordulókra, gyorsan változhat ez.
Hát nehéz egyébként ezt hallani tőled, ahogy itt a fiaid ellen fordulsz lényegében, és hát, Ross Barkley-kat és Kluivert-eket
hát, döngölsz
a földbe.
Hát, most van egy kis ilyen problémám velük nyilván, főleg itt a Barkley-ra nézek, de hát végignéztem. Tehát itt emberek csak azt látják, hogy hú, milyen sok pontja van a Barkley-nak. De én Luton meccseket néztem végig, érted? Reménykedve, hogy pontot szerez. A Luton, elmondom, miről szól. Alfie Doughty, ennyi az a csapat. Tehát nincs B-verzió, nincs opciók. Tehát Alfie Doughty, és akkor jön majd valaki, vagy a Morris, vagy valamelyik random középhátvéd, akinek a nevét sem tudod, és befejeli. Vagy össze-vissza pattog a labda, és akkor még assziszt sincsen. Szóval így ennyi a Luton. Tehát volt két jó meccsük, de ez a csapat. A másikból, a Bournemouthból, meg a legjobb játékost, akit be akarnék rakni, az 20 perces játékos. Szóval nem. Szerintem ez én azt érzem, hogy nem vesztünk vele. Tehát itt, ugye én kiálltam a 25-ös duplában púlosok nélkül, mondván, hogy próbáljuk túlélni, illetve hogy majd a második meccs, tehát hogy kb. Ilyen másfél meccsük lesz, de még annyi se, inkább ilyen 1-25. És aztán nyilván másképp alakult ez az egész, még kevesebb lett nekik, de hogy én azt mondom, hogy az akkor sokkal nagyobb hiba volt, mint ha most ignorálod ezt a két csapatot. Tehát ha most valakinek csak Solankia van ebből a két csapatból, szerintem olyan vígan, boldogan elérdegél, hogy az igazából semmi problémája nincs.
Én azt mondom, hogy menjünk tovább a stratégiákat, nézzük meg a másodikat, és beszélgessünk egy kicsit arról, és itt úgyis minden egyes stratégiánál igazából érintjük a többit is, de talán úgy tudunk majd valamilyen végkövetkeztetésre jutni, hogyha tovább haladunk. A második stratégia, amiről szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit, az a 29-es free hit, ami nagyjából úgy néz ki, hogy akkor most a 28-as fordulóban tudunk Bournemouth játékosokat cserélni, hogyha szeretnénk, mert nyilván itt van ez az adott dupla, és ezt megbeszéltük, hogy a Bournemouth a jobbik csapat ebben a duplában, és a 31-es fordulóban, illetve bocsánat, a 30-as fordulóban sincs rossz meccse a Bournemouthnak, meg még utána is igazából elketyegnek egy darabig, nem olyan rossz a sorsolása a Bournemouthnak, és tudunk Bournemouth játékosokat cserélni, mert akkor a 29-es fordulóban lesz egy free hitünk, nem kell aggódnunk, nem kell néznünk, hogy ki játszik, ott lényegében a legjobb csapatot ki tudjuk rakni. Nyilván itt majd mérlegelni kell, hogy ez a legjobb csapat mennyivel fog több pontot hozni, mint a mostani csapatunk. Az a csapatunk, ami mondjuk chip nélkül menne el oda, vagy az a csapatunk, amivel egy wildcard után kerülnénk abba a 29-es fordulóba. De minden esetre az biztos, hogy a free hit csapat az, amelyik várható pontok terén a legoptimálisabb erre a 29-es fordulóra.
Ez szerintem egyértelmű. És ott már... Azért mondom, hogy ha valakinek nagyon kevés játékosa van, ott már lehet, hogy elég csak azt megnézni, hogy ott a 29-est kimaximalizálja, ott nem kérdést, ott vita nélküli, és hogy most milyen csapatot kap vissza Game Week 30-ra, nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, mert ez azért nem teljesen így van, mert egy free hitnél mindig az benne van, hogy mit kapsz vissza. De ha ugye még a wildcard is a zsebben van, akkor ott nyilván az nem túl szerencsés, hogy free-tezzel, és rögtön utána wildcardozol, de pont annyi, hogy a free hitet igazából jól elhasználtad, tehát hasznosan, nem lesz olyan benned, hogy fú, hát igazából ez most mellé ment idén, ez a free hit, nem, ott biztos, hogy jó lesz, mert hát egy nulla pontos csapatodat fölhúztad, és akkor utána meg már a full információkkal vélhetően összetudsz rakni egy biztos wildcard csapatot. És akkor nyilván itt a 30-as a nagy kérdés, mert igen, ott az a váltást, az nagyon hasznos lenne túlélni, hogy tényleg akkor 31-esben wildcardozzon az ember, és ezt mindenképp el is mondjuk majd szerintem akkor, viszont azt az egy fordulót meg valahogy azért ki lehet backelni meg most. Az, hogy ott lesz egy City Arsenal, és nyilván valószínűleg ezekből bőven van az embereknek, tehát Arsenalból nagyon simán, de még azért a City-sek is szerintem bővenben maradtak a csapatba. Nem szerencsés, de hát igen, most a 0-0-val is jó lehet, 3 védővel, meg a sok gólal is jó lehet, nem tudom, 4 támadóval, szóval én nekem egyébként ezzel a Fritz 29-es semmi bajom nincsen, hogyha ha tényleg ég a ház. Ez egy valid dolog.
És egyébként a 29-es free hit stratégia nem feltétlen követeli meg azt egyébként szerintem, hogy utána 30-31-be jöjjön a wildcard, hanem egy népszerű út az is, hogy utána az emberek kitartanak a csapatuk persze mellett, és megpróbálnak cserékkel felkészülni a 29-es dupla fordulóra. És az a logika, hogy ezekkel a cserékkel összeraknak egy jó csapatot, vagy egy okés csapatot a 34-es fordulóra, és utána jön a wildcard, utána itt a 34-esre akkor már nyugodtan rakhatnak be egy Manchester United játékost, vagy egy Crystal Palace játékost. Igen. Adott esetben, és ezeket a játékosokat utána ki is tudják vágni a csapatukból egy wildcarddal, és nagyon ideális helyzetben lesznek egy 37-es nagy duplára, ahol utána össze tudnak rakni egy jó bench boostot, közel is lesznek a bench boostjukhoz, és így készülnek fel, és ahogy itt elkezdtük nézegetni a 34-es, nekem egyre jobban kezdett el tetszeni ez a stratégia, nem azért, mert a 29-es miatt aggódok, ott szerintem nagyjából még mindig áll az, amit mondtunk, viszont egyrészt a 29-es fordulója jobb lesz ennek a stratégiának, ez biztos.
Így van.
Amúgy a 28-as fordulója is jobb lesz ennek a stratégiának, szerintem, ha nem is sokkal, de talán jobb lesz. És nem vagyok benne biztos, hogy a 34-es fordulója sokkal rosszabb lesz. Szóval szerintem nem rossz ez a 29-es free hit, és én elkezdtem rajta gondolkozni, így az előbb említettek miatt.
Igen, és annyival is előrébb van a Game Week 28-as wildcard csapatokhoz képest, hogy igen, meg lesz az a gerinc, amit így visszakapsz ezzel az Arsenalokkal, Manchester City-sekkel, ami 30-asban még nem olyan jó, de onnantól kezdve, hát ugye ezt beszéltük, hogy a 31-esben ezekre akarunk wildcardozni, tehát te átvitted ezeket a játékosokat, és utána megvan az a gerinced, amit utána kialakíthatsz Manchester United-esekkel, Crystal Palace-osokkal, Game Week 34-ben, a Game Week 28-osoknak nincs meg a gerince. Tehát Luton, Bournemouth, meg nem tudom, West Ham játékosokat nem nevezném egy csapat gerincének. Tehát ott ők folyamatosan cserélni akarnak, és nagyon jól kell húzniuk cseréket, meg minuszokat, hogy ügyesen átvészeljék ezt a rövid időszakot, mert egyébként nem annyira rövid, de hát azért nem is mondanám túl hosszúnak. Ez a 4-5 forduló az pikpakká megy, és ha vannak egyértelmű betervezett cseréd, akkor te már nem fogod behozni az Eberecsihezét, meg a nem tudom, a Rasmus Højlundot.
Így van. Mi az, ami negatívum lehet ebben a stratégiában? Hát a 28-as forduló az még mindig nem ebben a lesz a legerősebb, hanem az majd a harmadik 28-as wildcardban lesz a legerősebb, ez biztos. Például, hogyha itt a 28-as fordulót nézzük, akkor valószínűleg, hogyha valaki a 29-esben free-hitezik, a második stratégiát alkalmazza, akkor Morris-t nem fogja behozni a csapatába. Ami nyilván, gondolom, majd megvonod a vádalad, Máté, és azt mondod, hogy valahogy túl lehet élni. Hát és egyébként van is benne valami, de ilyesmikre kell gondolni. És negatívum lehet itt a 34-es, nyilván egy 34-es free-hithez képest egyértelmű a hátrány, de itt ezt nagyon nehéz látni szerintem, hogy akkor itt pontosan mit is veszítünk, és hogy is néz ki. Ezért nagyon nehéz, amikor egy olyan sorsolást néz az ember, amiben nagyon sok szín van, igen, és olyan mondatok, hogy lehetséges la, és hát megtörténhet, hogy lyukas. Meg nem valószínű, hogy dupla, de az se, hogy lyukas.
Azt nem mondom, tehát is Igen. Tehát a Krelin tipikusan úgy van ezzel, hogy direkt azért is csinálja szemben ezeket a százalékokat, hogy így, tudod, őt már annyian figyelik, meg annyira tőle várják a megváltást, hogy most érted, ezeket így írja, bármi lesz, ő mossa kezeit, érted? Tehát, hogy most az, hogy most akkor, hát végül a nem tudom, a 38%-os jött be, és a, nem tudom, a 62%-os meg ott bebukott, akkor hát megvolt az az esélye, ez a 38% az ott volt, tehát, hogy ez egyértelmű.
Jó, meg szerintem egyébként, csak egy kicsit megvédjem, szerintem azért is csinálja, mert egy óriási profilja van, nagyon sokan kérdeznek tőle ezzel kapcsolatban, és egyszerűen ezzel tudja elérni azt, hogy nézd, én ennyit tudok neked mondani, mert
tudom, mert
még meg is próbálhatom százalékosítani, de hogy így konkrét választ akkor se fogok. Majd amikor tud adni, akkor nyilván ott lesz, és egy sokkal olvashatóbb táblázatot fog kiposztolni.
Én egyáltalán nem irigylem. Nem irigylem, mert tudod, jönnek ezek a hülye kérdések, hogy most akkor a Game Week 34-ben akkor most akkor mennyi az esélye, hogy a Bormuz duplázik? És akkor tudod, így mondod magad, hogy bazd meg, hát most mondd valamit, és akkor neked ez így jobb, és akkor most akkor nem tudom, nem mindegy ezen. De a Twitteren eljutottam már odáig, hogy olyan arcokat láttam, ahol akiket a Brent Krelin kérdezte őket, ilyen Sky-os, meg ilyen nem tudom milyen arcok. És akkor ők írogattak neki ilyen dolgokat, hogy hát igen, ez nálunk van, de hogy még nem dölt el, meg hogy ettől függ, meg attól függ, és hogy majd egyszer ez majd ki fog derülni. Szóval nagyon nagy mélységekig eljutottam ezzel kapcsolatban.
Én azt mondom, nézzük meg a harmadik stratégiát, és akkor utána nagyjából lesz egy hát azt nem mondom, hogy teljes, de egy jó képet fogunk tudni alkotni arról, hogy milyen opcióink vannak. Főleg úgy, hogy már itt lassan egy órája beszélgetünk, és a forduló aktualitásáig igazából most jutunk el így egy az egyben. Wildcard 28. Ebben a stratégiában szerintem ezt a stratégiát olyan nagyon nem kell magyarázni abból a szempontból, hogy ez arra épít, hogy most wildcardozunk, és kimaxoljuk a 28-as fordulót. Jó 29-es fordulónk lesz, mert erre is felkészülünk, free hit nélkül lesz jó ez a 29-es forduló, szerintem itt nagyjából közel lesz egy 29-es free hithez ez a 29-es fordulója ennek a harmadik verziónak. És utána Itt már nyilván itt lesz, azt látom, hogy a 30-31-esig már betervezett cserék, azok abszolút megvannak. És nagyon-nagyon úgy készülnek az emberek, hogy muszáj itt tervük legyen, mert sok jó játékos hiányzik. Ugyebár az alap az, hogy a Manchester Citynek borzasztó sorsolása 28 és 30 között, és egyébként a legtöbb csapatnak rossz, pont ezért, mert hogy lesz egy Liverpool City, illetve egy City Arsenal is. Igen. Szóval a három legjobb csapatnak rossz a sorsolás itt három fordulón keresztül, mert egy lyukasa mindegyiknek van. És mindegyiknek van legalább egy óriási rongadója, a Citynek kettő. Szóval itt a 28-as wildcardodon nem tudod a legjobb csapat legjobb játékosait berakni, hanem őket utána kell majd, egy részüket utána kell majd cserékkel behoznod. Azt látom, hogy már okosan előre terveznek emberek, és azon gondolkoznak, hogy oké, persze, de nyilván a 31-estől úgy is kellenek valakik, és akkor meg tudom spórolni azt a cserét, hogyha már most bent hagyom, ez is része ennek az egésznek, de egy 28-as, 29-es után a 34-esre szerintem ők is azt tervezik, hogy akkor cserékkel jutnak el, pont ugyanúgy, mint ahogy az előző stratégiánál beszéltünk, és hogyha rossz lesz ez a 34-es dupla, akkor az kedves szerintem ennek a 28-as wildcardnak. A negatívumok terén pedig már említetted, hogy igazából a csapat gerince az, ami valószínűleg a legnagyobb hátránya ennek a stratégiának.
Sajnos igen, mert hogy eleve, tehát itt a csatárok, meg a középpályások, akiket itt beraknak emberek, úgyhogy jó legyen a Game Week 28, meg a 29-et, nyilván így akarják, mert hát ezért is akarnak wildcardozni. Azok olyan csapatok, akikből így előbb-utóbb szabadulni akarsz. És egyébként ugye itt két nagyon jó csapat van, az Aston Villa és a Spurs. Akik az a helyzet, hogy, hogy a Spursnek még viszonylag mondjuk majdnem a 34-es fordulóig jó lesz a sorsolása, de a Villának egy ponton, nem is olyan soká, iszonyatosan elromlik a sorsolása. Talán egy City idegenbeli meccsel kezdődik. És hát bármennyire imádjuk Oli Watkinst, és bármennyire ő egy ilyen megkerülhetetlen játékos, lényegében nem számít, hogy mennyi pontot szerez, ha nem a kapitányod. Tényleg nem jelent különbséget a tömeggel szemben. Ez nagyon gyorsan megváltozhat majd abban az időszakban. És akkor emellett még ott vannak azok az arcok, akiket tényleg csak a speciális helyzet miatt raksz be. És ez, nekem ez így rengeteg olyan játékos, akit Game Week 30 után szépen lassan nem akarsz a csapatodban. Nyilván itt lesznek olyanok, mint a West Ham-esek, akikre azt mondod, hogy ők még azok, akik ilyen tűrhető kategóriában vannak, és akkor nem hozzájuk nyúlsz, de hogy így folyamatosan, én összeraktam egy Game Week 28-as csapatot, de egyszerűen nem, tehát annyi pénzt kell a bankban hagynod, hogy faszán behozt Haalandot, Salahot, Sakát, hogy és ezek csak az alapjátékosok, akiket így kb. Fixen be akarsz hozni, és akkor még a ilyen mellékes emberekről nem is beszéltünk. Szóval én ezt, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy jönnek ebből ők ki. Mert nagyon sokan csinálják, és nagyon sokan ebbe beleugrottak, és értem, hogy miért csinálják, de közben én nagyon félnék, hogyha nekem ezt el kell előnöm. És tényleg azt látnám, hogy itt vagyok Carlton Morris-szal, és én nekem, nem tudom, nulla Arsenal játékosom van.
Igen. És szerintem nulla Arsenal játékos egyébként nincs is.
Az szerintem pont nincs. Is,
már rakják be az Arsenalosokat, a wildcardosok, azt mindenképpen hozzátenném. Meg még azt, hogy említetted itt Oli Watkinst, és a 31. fordulóban lesz egy ilyen kis sneak peek a 31. forduló előtti adásunkba. Az Aston Villa majd ott a következő három meccsen játszik, a Manchester City ellen idegenben, a Brentford ellen otthon, és az Arsenal ellen idegenben.
Igen,
szóval egy nehéz sorsolás előtt lesz majd a Villa, úgy, hogy a 31-esben a Liverpool otthon fogadja a Sheffield United-et. És ezért ott egy jó öreg, idén már kipróbált és letesztelt Oli Watkins, Darwin Núñez csere, az nagyon masszívan ér.
Hát az nagyon masszív.
Mindennyiunknak.
Persze. Tehát ott mi nyilván, ott mi wildcardon, meg aki így erre tervez, az három Liverpoolossal áll neki. Meg kb. Három Arsenalossal, meg három City-ssel. Tehát kb. Valami ilyesmi vonalon fog az elindulni, úgyhogy aki a Game Week 28-as wildcardon van, az kb. Így gondolkozzon. Már nyilván már előtte, szóval valószínűleg ez már nem beszél lekre róla senkit, de hogy izgalmas lesz. És nyilván itt a 34-es duplától várja mindenki azt, hogy na majd ott fog valamit, és valaki biztosan jól fog járni velem, de hát ezt nyilván itt még 28-as wildcardon nem tudjuk.
A 28-as wildcardban nekem, ami tetszik, az, hogy szerintem a padlója az elég magas, mert jó helyről fognak indulni, és jól fog sikerülni ez a 28-as, 29-es forduló, és szerintem, főleg arra gondolok, hogyha valakinek most rossz a csapata, és azt érzi, hogy kicsit szétcsúsztak alatta a dolgok, és tegyük fel, nem készült még erre a 28-asra, nem készült még a 29-esre, vagy úgy érzi, hogy nem eléggé. Én láttam olyan csapatot is, ahol nincs ott Solanki, mert ez nem olyan egyértelmű, hogy mindenkinek van Solankia, vagy Dótit már mindenki berakta, amikor egyértelmű lett, hogy játszani fog majd a 29-esben. Hogyha ezek az alapok hiányoznak, akkor szerintem ez egy nagyon stabil stratégia, ez a 28-as wildcard.
Megadom.
Szóval itt akármennyi negatívumot sorolunk, én azt érzem, hogy az első stratégiát azt nagyon kevesen tudják megcsinálni. az első stratégiához már sok lépcsőt meg kellett tenned, sok cserét úgy kellett meghoznod, sok játékost úgy kellett nem kiraknod, hogy nagyjából legalább reményt megtartsd, az a kis mécs, és ez még nagyon halványan, de égjen. Míg a 28-as wildcard, ez egy olyan dolog, amire most a podcast után valaki rá tud csapni, össze Sima. Tud rakni egy 28-as wildcard csapatot, és lesz egy jó 28-as fordulója, lesz egy jó 29-es fordulója, és egyébként nem lesz annyira rossz a csapata, szóval itt a negatívumok nyilván megvannak, de hogy nem annyira vészes a helyzet, és lehet utána abból dolgozni, szóval ezért érzem azt, hogy nem egy rossz stratégia ez.
Szerintem sem. Én csak annyit mondanék hozzá, hogy tényleg nem tudom megmondani a varázs arányt, de hogy nagyon jó balanszolt csapat legyen. Tehát nekem az a tanácsom, aki Game Week 28-as wildcardot csinál, hogy ne feltétlen az legyen a cél, hogy a következő három fordulóban maximalizálja a pontokat, hanem inkább itt-ott kicsit lentebb adni, hogy a későbbiekben meglegyen az az alap, amivel utána tovább tud menni. Mert hogyha tényleg nagyon ráteszünk mindent erre a három fordulóra, akkor viszont szerintem nagyon-nagyon nagy bajba lehetünk.
A három stratégia közül melyikhez állsz most jelenleg a legközelebb?
Hát figyelj, én Game Week 29-re jó vagyok. Tehát nagyon várom Jordan Bayer visszatérését, valószínűleg nem fog megtörténni, de ennek ellenére is én azért azt érzem, hogy viszonylag jó megvan a csapatom. Van egy kapusom, Pedro Porro visszatért, Doughty Reguilon, tehát a hátsó hármasom az full ki van maxolva. Hát elő nekem is csak nyilván egy Oli Watkinson van egy Sonom, meg egy Barkley. Tehát ezt bárhogy számolom, ez így 7 ember. Még tudok cserélni 2 ingyen, az fölmegy 9-re, és azért egy -4 beleférhet. Szerintem az bőven benne van, és ugye a -4-et nem védőre fogjuk ellőni a Game Week 29-esben, de erről majd szerintem jövő héten beszélünk. És akkor így 10 emberrel, egy -4-gyel én azt érzem, hogy... Hát nem is kimaxoltam ezt a fordulót, de jobb, mint az átlag.
És ez a 29-es fordulót, a 28-as?
28-as.
Mennyire érzed fokhéjasan?
Hát ez nagyon örülök, hogy Pedro Porro visszatért, így Reguilonnak nem kell játszania, és hát van egy Solankim, egy Doughty, meg egy Barkley a duplázók közül, ez 3. Én valószínűleg nem tervezek cserélni, tehát én nem látom most így első körben azt az embert, akit én nagyon be akarnék hozni. Itt a Game Week 28-ra, és egyébként meg vannak azok az arcok, hogy Son, Saka, Palmer, Haaland, Watkins, Saliba, aki mindenkinek megvan. Azt érzem, a Pedro Porroval vagyok úgy, hogy hát nyilván egy zabárnyi jobban néz ki, de hát most azért azt hajlandó vagyok odaadni aki berakja, hogy akkor ott azon a ponton jobb. Nyilván Haaland az Anfield-en játszik, de hát ő meg Erling Haaland, szóval ne, hogy már ő legyen a leggyengébb pontja a csapatomnak. Mert ez nyilván nincs így, csak most így hirtelen lehet, hogy embereknek így az van a fejébe, de nem lesz egy játékos egyik fordulóról, vagy igazából egy szezon minta alapján a legjobb játékosból a következő fordulóban a legrosszabb játékosod.
Adom. Abszolút adom. És akkor 34-es free hit és 35-es bench boost, hogyha most kéne végignyomkodnod az egész szezonodat?
Hát én nagyon szeretnék 38-ban free hitezni. Nekem most így hirtelen itt megvillant ez, mint egy lehetséges opció, és láttam is benne a dolgokat, de hát nyilván az egy ilyen luxus dolog lenne, tehát hogyha el kell lőni a free hitet, akkor ellövöm, de most így első Blikre nem látom azt a forgat. Tehát nyilván a 34-esen múlik minden. Tehát, hogy a 34-est hogy adja ki, akkor lehet, hogy ott el kell lőni a free hitet, de egyébként úgy azt érzem, hogy akinek megvan a free hit, és át tud menni így a Game Week 29-en keresztül, és még a wildcardja is megvan, annak nagyon könnyen megtörténhet, hogy egy luxus chipé fog válni a free hit, mert hogy a duplákra úgy nem annyira tudja előni. És azt ne felejtsük el, hogy nekem még egy tripla kapitányom is van.
Én azt érzem, hogy ha valakinek luxus chipé válik a free hit, akkor ő elpazarolta azt a chipet, és nem használta el a kellő 26. alkalommal.
Nekem az Game Week 26. Én azzal már el tudok számolni, de még így utólag sem. Ezzel nagyon gondolkoztam, hogy most akkor mit lehetett volna ezzel csinálni, de úgy voltam vele, hogy nyilván ez egy speciális forduló volt, úgyhogy nem állítottam be. Tehát azért mondom, hogy így igazából nem nagyon lehet erről beszélni. De lehet, hogy ott nekem az ott el kellett volna lőni, de így most ezt, hogy a Game Week 29-esre így az elmondottak alapján, nem tudom, legyen két emberem még pluszba, mínusz nélkül, azt azért nem látom azt, hogy a free hitterről szólna.
Én jelenleg nem is tudnám megmondani, hogy még stratégiához állok a legközelebb. Az biztos, hogy a hét elején határozottan azt mondtam volna, hogy az első stratégia az, amihez a legközelebb állok, a wildcard az, ami a második a rangsoromban, és a free hites 29-es stratégia az, ami a harmadik. Uh-huh. Ez mostanra változott. A wildcardtól eltávolodtam, azért, mert az kiinduló pontja nem tetszik. Azok a csapatok, amiket látok, azok túl sok Bournemouth és Luton játékos tartalmaznak. Egyszerűen Nem,
azért mondom, hogy ez
nem látom ezt.
Ez neked nem kötelező. Nem. Tehát a Game Week 28-as wildcardot sokféleképpen fel lehet szerintem fogni. Hogy itt ezt előbb is mondtam, hogy persze fel lehet úgy fogni, ahogy nagyon sokan, és mivel lehet, hogy mindenki így fogja fel, lehet, hogy ez az egyértelmű jó választás, hogy tényleg itt az elején nagyon kimaximalizálja a dolgokat, és utána a többi forduló úgyis messzebb van, azt majd megoldja. De én meg szerintem az is egy vállalható út, hogy itt az elején egész jól megoldod, és gondolkozol, meg jobban beépíted azokat az embereket, kevesebb arcot teszel be, maximum mondjuk azt mondod, hogy max 4 játékosod lesz a Bournemouth Lutonból, és akkor már úgy nem száll el annyira a csapatot. Szóval így ilyen alapmankókat adsz, de attól függetlenül ugyanúgy wildcardozol, és ugyanúgy felfrissíted, és most aktuálisan egy kurva jó csapatot raksz össze.
Igen, csak az én csapatomnak már most van 2. Szóval
hát igen.
Azért nem nulláról indulok, és az a 2 az a 2 legjobb játékos ennek a dupla fordulónak, mert Solanke és Doty az, aki nálam már bent van.
Az a 2 legjobb, ez true.
Innentől kezdve most itt a 34-esről alkotott véleményem az, ami így picit kezd összeállni a kép lényegében, a fejemben, és így, ahogy beszélgettünk, egyre jobban tetszik a második stratégia, ami a témánk volt, és ez azért tetszik, mert a 34-es ugyanúgy le lenne fedve valamilyen szinten, csak hát cserékkel, de ebben nem látom igazából a problémát, és erről fog szólni nekem a gondolkodás és az agyalás, hogy végül is akkor melyik az, amelyik jobban fekszik nekem, és melyik az, amelyik végül jobban fog tetszeni, és ez a kettő közül lesz szerintem valamelyik végül a stratégiám. Az, hogy melyik, azt ilyen pillanatban még nem tudom, még gondolkoznom kell rajta.
És egyébként szerintem ez a nagy kulcsa, igen, amit most itt a végén mondtál, hogy aki küzd ezzel a Game Week 29-essel, az annak tényleg ez a második opció, hogy akkor ott elővi a free hitet, és látva, meg amiket ugye itt elmondtam a Game Week 34-jel kapcsolatban, most arra adják a kisebb esélyt, hogy ilyen káoszos forduló legyen. Tehát inkább egy ilyen nyugodtabb, tényleg csak ilyen gyengébb csapatoknak lesz duplája, és majdnem minden kijátszós forduló lesz, amiben ugye nincs annyi free hit. Tehát abban nincs akkora erő, és ugye nyilván attól fél, aki el akarja lőni a 29-esben, hogy a 34-es az tényleg ilyen szétcsúszós lesz, de most azt mondják, hogy arra van a kisebb esély.
Rendben, most így a stratégiákat áttárgyaltuk. szerintem egy kicsit még beszéljünk a 28-as dupla fordulóról, mert mégiscsak itt van előttünk, és nagyon sok embert érint, és nagyon sokan gondolkoznak már ezen. És muszáj, akkor is, hogyha ez egy hosszú adás, úgy, hogy nagyon közel vagyunk a határidőhöz, de szerintem érdemes egy picit beszélni erről is. És beszéljünk akkor először a Lutonról, és beszéljünk utána a Bournemouthról, nagyjából hányadán is állunk, és akkor kik is a pikkek. Azt a Lutonnál, ezt megbeszéltük, hogy Doty a legstabilabb, és ő egy nagyon jó védőpikk. Szóval szerintem nekem ő az első számú védőpikkem így a következő két fordulóra, hogyha valaki esetleg akar védőt cserélni, akkor rövid távon egy jó opció, hogyha valaki rövid távban gondolkozik.
Ez tény, ezzel. Ez abszolút jó. Hát én is nagyon nagy utakat bejártam itt a hét folyamán, mert ugye én is ott voltam, hogy nem akartam azt, hogy Reguilón a kezdő 11-emben legyen. Innentől kezdve akkor már megint védőt kell cserélnem, ahol abszolút nem akarok cserélni. És nekem eszembe jutott az, hogy mi az a megoldás, amivel hát jól nézel ki papíron Game Week 28-ra, és játszik a Game Week 29-esre. És hát ez egy Luton védőt adott ki a rendszer, de hát ugye Doty már benn volt, tehát hogy itt egy második Luton védőt kéne berakni, amivel még volt egy nap, amikor úgy feküdtem le, hogy ez egy valid gondolat, aztán azért amikor egy higgadtabban ránéz az ember, akkor azért rájön arra, hogy Luton clean sheetre az esély az, hát az úgy konvergál a nullához nagyon erősen, és hát Alfie Dott is nyilván nem ez egy jó pick, mert hogy clean sheeteket hoz, mert nem tud, tehát effektíve Luton nem képes rá, tehát nincs ez a szenárió, hogy clean sheetet hozom fel idegenben, én nem látom magam előtt, és viszont Doty-nak a pontrúgás sok mögötti asszisztjai azok olyan szinten jönnek stabilan biztosan, hogy ő tényleg ezért őt ilyen jó pikkét teszik erre a fordulóra, meg erre a két fordulóra, de bármelyik másik Luton-védőt próbáltam azzal hitetni magamat, hogy kell egy ember, aki befejeli a labdákat, és nem kell feltétlenül mindig a Morrisnak, meg az Adebayónak ott lennie, és azért voltak itt a Menginek is góljai, de hát aztán úgy voltam vele, hogy most az, hogy hogy három meccsen most véletlen befejeli a Mengi egy szabadrúgást, vagy egy szögletet, arra aztán tényleg nagyon kicsi az esély. Még úgy is, hogy Lutonnál azért viszonylag több, mint bármelyik másik csapatnál. De hogy én is jártam itt, gondolkoztam ezen, viszont most már most arra teljesen elhatárolódtam ettől, mert nincs esélyek nincs itt, és inkább csak a mínuszpontoknak a veszélye az hamarabb fennáll.
Igen, forduló előtt Sokszor hajlamosak vagyunk a sorsolás.
Csak a sorsolás nézni.
Látjuk azt, hogy mennyi meccs van, és a forduló után ott, amikor két pont villog a játékos neve mellett, akkor pedig...
Amúgy nem lepődtél.
Igen, nem is szomorúan konstatáljuk, hogy...
Igen. Hát amúgy ez ennyi. Tehát, hogy ez ennyi.
Ugyanában ennyi volt benne.
Igen, tehát ugye a Reguilont, tehát arra még nem is beszéltünk, hogy ez hatalmas mázlin volt, hogy azon a dupla fordulón a Reguilon lejött 5 ponttal. Tehát az a világi mázli. Az egy tipikus olyan volt, mondtam is, hogy ez egy kétpontos forduló volt, így City-vel meg Liverpool-lal társítva. A Lutonnál meg teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. Én egy védőnek az egy pontot írom be egy meccsen, hogyha nem Alfie Doty-nak hívják. És akkor hát persze kurva nagy mázlival összejelti clean sheet, de az a hatalmas nagy mázli.
Carlton Morrisról szerintem egy picit mindenképpen érdemes beszélni. Hogyha valaki itt wildcardozni fog a 31-es fordulóban, akkor szerintem ő egy valid opció, de egyébként tetszik a higgadtságod és a racionalitásod, és adom, amikor azt mondod, hogy igen, egyébként miért ne szerezhetne Haaland több pontot nála itt, hogyha csak a 28-as nézzük.
De én elmondom, mert én ugyanezen a taktikán vagyok rajta, és hogy mondjam, tehát nekem is az eszembe volt, meg nekem is egy ilyen olyan arc, akihez így érdemes lehet hozzányúlni. De 29-es forduló, két meccse van, nagyon király, de hát Erling Haalanddal kell versenyeznie. Még annak ellenére is, hogy az Anfield-en van a faszi. Ez egy olyan dolog, ami ügyes ember a Carlton Morris, de ezt a tehert szerintem nem bírja el. Ez az egyik. És utána meg ott vagy, hogy Game Week 29 előtt azt a csatárt hozod be, akit akarsz. Hát nem nagy a felhozatal, én nem azt mondom. Tehát nem tudok feltétlenül egy egyértelmű olyan arcot mondani, aki Kenterbe veri, meg ilyen egyértelműen jobb pick, mint a Morris. De én Ivan Tonyt szeretem. Tehát, hogy mondjam. Tehát, egy olyan játékos, aki tudom, hogy mit tud, tudom, hogy mit várhatok tőle. A Brentford rosszul nézett ki az utóbbi időben, de a Burnley-vel játszik, és a Manchester United-dal egymás után, ami olyan könnyű sorsolás, ami én nekem azt mondatja, hogy ha így kell gondolkoznom, akkor inkább benhagyom Haalandot egy fordulóra, és akkor inkább hozom Tonyt, mint sem három fordulón keresztül Morrisszal kelljen végigmennem.
Igen, Morrisnál, ami sokszor nem hangzik el, az, hogy a 30. fordulóban
a Spurs.
Persze rossz sorsolás a Haalandnak, mert az Arsenallal fog játszani, de igen, ahogy mondod, ott meg igazából Morris már nem szívesen játszhatod.
Igen. Nem is tudom, hogy játszhatjátok-e, vagy aki berakja. Tehát, hogy valószínűleg nem egyébként, mert addigra már visszajönnek olyan arcok, akik inkább akkor föláll az ember 3-5-2-be, vagy nem tudom. Tehát ő lesz a gyenge láncom, aki padra raksz, igen.
De azt is nehéz elképzelni egyébként, hogy Haaland itt a Liverpool és az Arsenal ellen mondjuk kétszer semmit hozzon.
Ja, igen, nehéz, így van. Én is azt mondom, hogy én inkább ezen a vonalon vagyok, hogy most nem cserélek, és akkor a következő fordulóban meg hozom Tonyt. És akkor a 30-asra meg ott leszek Tonyval a United ellen, amit meg akarok, vagy valami ilyesmi vonalon gondolkozom.
Morris egyébként jó formában van, mostanában lövi a gólokat, és tényleg 11-es lövőről van szó. Ez mind mellette szól, de tetszik egyébként ez a higgadság, ami jellemez vele kapcsolatban, és főleg azoknak érdemes erre odafigyelni, akik nem fognak wildcardozni most itt a közeljövőben, mert nekik kérdés. Viszont egy fölösleges tehernek érződik.
Igen, Morris. Igen. Ez a becserélni, aztán utána, meg nyilván a Game Week 31 wildcard az nagyon adja magát, de semmi sincs kőbevésve. Tehát én most egy kicsit így vagyok ezzel, hogy nézzük meg, mit ad ki a sorsolás, aztán hát szóval úgy gondolkozom, hogy minél tovább tartható legyen, még akkor is, hogyha már látom a csapatom végét, és nem hiszem, hogy nagyon sokáig fog ez a csapat élni.
Lutonból bárki másról érdemes beszélni.
Én senkit nem ajánlom. Nyilván... Tehát én a Barkley-ről elmondtam már véleményemet, középpályán szerintem nincs olyan játékos, akit be lehet hozni. Innentől kezdve...
Kaminski egyébként egy okés opció 4.5-ért.
Teljesen.
Ezt meg kell hagyni, hogyha ha valaki wildcardon van, akkor látok benne fantáziát, bár talán ott meg akkor inkább Nétóval mennek.
De nem sokan. Biztos. Én meg pont azt mondtam, hogy én Kaminskit raktam be a wildcard csapatomba, mert ugye Kaminskival most van egy dupla fordulód, és játszik a 29-esben. Ergo a cserekapusát behozhatod úgy, hogy egy ilyen jobb kapus. Tehát aki nem játszik a 29-esben, de tudod, hogy majd duplázik. És hát nekem a Petrovic volt erre a nagy választásom, ami ugye kicsit bizonytalan itt a Chelsea kapus pozíciója, de szerintem már kaptunk egy fél választ erre, és én nagyon azt gondolom, hogy Petrovic az első számú Chelsea kapus, akkor pedig van egy fix kettő duplád, Chelsea könnyű sorsolásokkal, szóval nekem ez volt az, ami Kaminski mellett szólt, és kapusnál az király, hogyha sok lövést kap a kapujára.
Igen, abszolút igen, ez tetszik. A Bournemouth-szal kapcsolatban nyilván Solanki egy adott, és brutálisan népszerű lesz ebben a fordulóban.
200 szóval, fölött megint.
Hogyha valakinek nincs, akkor... Én mindenképpen behoznám. Még akkor is, hogyha most kisebb sérüléssel küzdik. Szerintem még a kapitány karszalag se annyira nem, érdekes nem. kérdés vele kapcsolatban, szerintem rá kell rakni.
A TC. A TC egy kérdés, de én nem növem el. Pont ez a bizonytalanság miatt én úgy vagyok vele, hogy nem itt akarok nyerni. Persze benne van, hogy hoz egy 20 pontot, tehát látom magam előtt, de egymás után két meccs, két könnyű meccs, tényleg vannak problémái, és látszik is, hogy nincs formában, látszik is, hogy a sérülés ott van, jelen van, folyamatosan nála, úgyhogy emiatt ez a TC tovább csúszik.
A többi Bormusz játékosról mi a véleménye? Te azért otthonosan mozogsz ezekben a körökben.
Hát egész évben néztem őket, szóval tudok erről nyilatkozni. Clivert okés, tehát hogy fix kezdő, de fix 60 perces játékos. Tehát hogy vele így kell számolni, és egyébként meg nem egy olyan jó játékos. Tehát, meg összességében itt a Bournemouthnál azt kell meglátni, hogy itt minden Solankiról szól. Tehát ez látszik is pontoknál, a rúgott góloknál, tehát itt Solanki van, és lényegében senki más. Nekem egy olyan pikkem van, akit beraknék, de hát valami problémája van vele Iraolának, az pedig a Sinisterra lenne. Tehát a Sinisterra bármikor, amikor játszott, akkor egyértelműen ő egy ilyen brutális veszélyforrás volt a Bournemouthban. Egyébként meg Semenyó van ott, aki kb. A második jelölt, és ezen elgondolkoztam, hogy most behozni ezt a Semenyó Carton Morris versenyt, de azért Morris mellett tenném le a voksomat a stabilitása miatt, mert Semenyó megint egy olyan arc, aki nem fog valószínűleg két meccset kezdeni. Tehát a védőknél meg az a bajom, hogy ott semmi támadó potenciál nincs a Bournemouth védőkben, már nem ez a feladatuk, és pontrugásokból se erősek, innentől kezdve maradt a clean sheet, amit meg nem nagyon hoznak.
Kerkezről mi a véleményed, hogyha már kérdeztek hát, róla minket?
Igen, én ugye most legalább játszik, meg azért valószínű, hogy két meccset lejátszhat, de én azért látom magam előtt, hogy Tavernier-vel ezt megoldják, ami meg Tavernier-nek a nem tudom, a hype-ját lentebb veszi, hogyha nem tudom, visszakerül Balbekbe, de ettől függetlenül úgy, nem tudom, tényleg én most itt az elmúlt két hétben ezt a Burnley-Bournemouth meccset volt szerencsém nézni élőben, és hát nagyon lehangoló volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát azért sejtettem, hogy azért nem, nincs akkora különbség a két csapat között, de ami a valóság volt, ez még kevesebb volt, mint amit elvártam. És nem volt jó a Bournemouth. És ez a Kerkez nem támad annyira, mint amennyire mondjuk a magyar válogatottban megszoktuk tőle, vagy amennyire az első fordulókban jól nézett ki. Kicsit máshogy néz ki ez a Bournemouth most. Na de Levi, te mit cserélsz? Tudod? Nem tudod? De, tudom, még el sem döntötted a stratégiát, szóval nehéz bármivel beszélni, de...
Igen, pontosan tényleg nem döntöttem még el, és minden ezen múlik lényegében, mert hogyha például chip nélkül szeretném megúszni ezeket a fordulókat, akkor biztosan meglépném ezt a Haaland-Morris cserét, mert akkor ez a 28-as, 29-es forduló, ez jól meg lenne játszva, szerintem, és én azt érzem, hogy ez elég érvelre. És akkor valószínűleg nem cserélnék Bournemouth játékost, és azt mondanám, hogy Solanki elég, minek hozni akkor védőt, hogyha nem jelentene segítséget a 29-esben. És nagyjából ezzel az egy cserével mennék neki a körnek. Talán azon még gondolkoznék, hogy Bowen-t minusz négyért behozzam, mert ő most a Burnley-vel fog játszani otthon, utána pedig megint otthon az Aston Villával. De az Aston Villa az egy nehéz meccs, de a lyukas fordulóban van ez a meccse. A Burnley az meg egy jó sorsolás, és otthon és ott látok bele pontokat, szóval ott szerintem még egy minusz négyet is megérhetne akár ez a csere. Hogyha úgy döntök, hogy mégis inkább a free hit lesz a legjobb megoldás, akkor pedig az is lehet, hogy hozok egy Bournemouth védőt, mert a sorsolás adott, itt akkor meg lenne egy duplázó védő, ezzel is egy kicsit védve magamat, támadva a fordulót, a 30. fordulóban az Evertonnal játszanak, aki picit hosszabb távon gondolkozik, ott tényleg a 30-31-es, 32-esben mind-mind jó meccsei lesznek a Bournemouthnak, és így rossz védelemről beszélünk, ez igaz, de a sorsolás jó, és olcsók a védők. Szóval akkor valószínűleg ebbe az irányba mozdulnék el, és talán akkor ez is lehet, hogy ez lenne az egyetlen cserém. És ezek között fogok vacilálni, de nyilván nem a csere fogja eldönteni, hanem az, hogy még stratégiát fogom választani. Egyelőre még nem cseréltem, majd most fog eldőlni ez. Még egyet alszok rá, és akkor szombaton.
Nagyon király mondtad Bowent, mert hát nálam adott. Adott a sztori, de így se akarom hozni. Tehát sorolom. Son, Saka, Palmer, Barkley, Solanki, Holland és Watkins. Tehát ha ezt a felsoroltam, ezt a hét nevet, nekem a duplázó Barkley még innen, még mindig a leggyengébb láncem. És kibaszhatok vele, hogy padra rakom Bowenért, de nem tudom, valahogy úgy ez fáj. Miközben igen, én is megléphetném, és látom ezt a Burnley hazai pályát, de közben ott van, hogy kit rakjak padra. Most ilyen pillanatban Kevin De Bruyne ül a padomon. Szóval kicsit ilyen fura helyzet ez. És az, hogy behozom Bowent és Hollandot a padra rakom, azért minden lófasznak is van vége. Szóval úgy akarom, de hova? Tehát nem tudom egész egyszerűen nyugodt szívvel bárkit is lepadoztatni. Cole Palmert otthon a Newcastle ellen, egyszerűen bármennyire is ez a Chelsea rohadt szeszélyes, nem rakhatom Palmert a padra. Szóval így a Saka sérülésben ilyen úgy bíztam, hogy nem sérült le Saka, de hogy nem játszik ebbe a fordulóba, és akkor ez egy adottabb kérdés lenne, és akár meg is húztam volna. De így nagyon nehéz. Úgyhogy itt vagyok ezzel. De el kell döntenem, valószínűleg nem fog cserélni, és az abból még baj nem volt. Tehát ha valaki nem cserél, az mindig egy olyan, hogy az mentett egy cserét, és két cserével megyek, és bárki lesérül, tehát behozom Bowent és lesérül, az mondjuk nagyon fájna. És akkor olyan valami ilyesmi gondolkozom én is.
Ezt mondtad a 26-os fordulóban is?
Valószínűleg ezt mondtam, igen. Ja, ezek a gondolatok voltak mellettem, azt amikor láttam a 20 pontját, az utolsó meccsen, az nagyon jól esett. Tehát úgy voltam vele, hogy ez már, érted, az Alex Moreno mínusz egy pontja is megérte volna a kóbasznek, de nem baj, mindegy, lényegtelen. Ez lehet, hogy egy jel, akkor lehet, hogy nem is hozom a Bowent. Tehát mert nem, hát most akkor ez egy ilyen út, amin elindultam, és hogy követni fogom. Hát ti is kövessetek valamilyen utat, szerintem jól felvázoltunk itt három szenáriót, aztán várjuk a megfejtést tőletek, vagy egy negyediket. Úgyhogy hát jövünk jövő héten a Blankre, az kicsit ilyen free for all, ott lehet nagyon elmélyedni, és ja, sok sikert nektek, srácok. Sziasztok!
Hajrá! Sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Footballcase Store webáruházat. Footballcase. Fanatikusoktól fanatikusoknak.